Kedves hallgatom! Figyeljük meg azt a kapcsolatot, amely Mózes első könyve és a Jelenések könyve, vagyis a Biblia első és utolsó könyve között van. Mózes első könyve bemutatja a kezdetet. A Jelenések könyve bemutatja a véget. Figyeljük meg az ellentéteket a két könyv között. Mózes első könyvében a föld teremtéséről olvasunk. A Jelenések könyvében a föld elmúlásáról van szó. Mózes első könyvében a sátán első lázadása található. A Jelenések könyvében a sátán utolsó lázadását látjuk. Mózes első könyvében a nap, a hold és a csillagok jelennek meg a föld felett. A Jelenések könyvében ugyanazok az égi testek, a föld ítéletének az eszközei. Mózes első könyvében a nap uralkodott a nappalon, a Jelenések könyvében nincs szükség napra. Mózes első könyvében a sötétséget éjszakának nevezték. A Jelenések könyvében többé nem lesz éjszaka. Mózes első könyvében a vizeket tengernek nevezték. A Jelenések könyvében nincs többé tenger. Mózes első könyvében a bűn belépéséről van szó. A Jelenések könyvében a bűn kivonulását látjuk. Mózes első könyvében az átok meghirdetése található. A Jelenések könyvében az átok távozik a világból. Mózes első könyvében a halál belép a világba. A Jelenések könyvében többé nincs halál. Mózes első könyvében a szomorúság és szenvedés kezdete van leírva. A Jelenések könyvében többé nincs szomorúság, sem könnyezés. Mózes első könyvében az első Ádám házasság kötését látjuk. A Jelenések könyvében az utolsó Ádám mennyegzőjéről olvasunk. Mózes első könyvében látjuk az ember városát, Babilon építését. A Jelenések könyvében látjuk az ember városának, Babilonnak a pusztulását, és Isten városának, az új Jeruzsálemnek a megjelenését. Mózes első könyvében a sátán pusztulását hirdetik meg. A Jelenések könyvében a sátán pusztulása következik be. Érdekes, hogy Mózes első könyve a Bibliát nem csak a világra, hanem a világ mindenségre vonatkozó egyetemes látással indítja. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Mózes első könyve, első rész, első vers. A Biblia egy másik világméretű egyetemes könyvvel zárul. A Jelenések könyve bemutatja, amit Isten cselekszik a világ mindenséggel és teremtményeivel. Nincs ehhez hasonló könyv a Bibliában. Most érkezünk az egyházról, Krisztus testéről szóló következő szakaszhoz. Krisztus szerette az egyházat, és önmagát áldozta fel érte. Az egyház a hívők közössége, amelyet az Atya adott neki, és amelyért imádkozott. A harmadik fejezet után az egyház föltűnő módon hiányzik a könyvből. A negyedik fejezetig az egyházat 19-szer említi az író. A negyedik fejezettől a 20. fejezetig, a nagy fehér trón ítéletéig az egyházat egyszer sem említi meg. A normális gondolkodás kíváncsi rá, hogy hol van az egyház ebben az időszakban. Bizonyára nincs ebben a világban. Már eltávozott a földről. A 7 kis-ázsiai gyülekezetnek írt levélnek háromszoros magyarázata és alkalmazása van. Korabeli értelmezés. Ezek a levelek közvetlenül üzentek János idejében a helyi gyülekezeteknek. Szeretnélek elvinni téged a 7 gyülekezet vidékére, a következő néhány tanulmány folyamán. Már többször is meglátogattam ezeknek a gyülekezeteknek a vidékét, és ismét meg akarom látogatni, mert annyira izgalmas és közelebb visz a Bibliához. Te is jobban megszereted a Bibliát, ha meglátogatod e 7 gyülekezet területét, aztán pedig végigmegy Izrael országában. A romoknak nyilvánvalóan van üzenetük. János olyan gyülekezeteknek írt, amelyeket jól ismert. Sir William Ramsay mondta, aki ezt a 7 levelet a 7 gyülekezetnek írta, az valamikor ott lakott, és ismerte a helyi körülményeket. Összetett üzenet. Mindegyik levél együttes képe az egyháznak. Van valami, ami minden kor, minden gyülekezetére alkalmazható ezekben a levelekben. Más szóval, amikor olvasod a pergamoni gyülekezetnek szóló levelet, akkor az üzenet a te gyülekezetednek és neked is személyesen szól. Kronológiai üzenet. Az egyház panoráma képe tűnik elénk ebben a 7 levélben, pünköstől a parúsziáig, a felső szobától a levegő égig. Az egyház történelemben 7 határozottan megkülönböztethető korszak követi egymást. Efézus képviseli az apostoli egyházat. Laodicea képviseli a hitehagyó egyházat. Ez a profécia nagymértékben beteljesült, és ma már egyháztörténelem, ami a fejezeteket különösen értékesekké teszi. Most pedig hadd hívjam fel figyelmedet arra a jól meghatározható formára, amelyet az Úr Jézus alkalmazott mindegyik levélben a 7 gyülekezetre. Első. A megdicsőült Krisztus valamelyik vonását, amelyet János látott az első fejezetben, hangsúlyozza a gyülekezetek megszólításában. Valami különöset emel ki, természetesen egy meghatározott célból. Második. A leveleket mindegyik gyülekezet angyalának küldte az Úr. Mint ahogy már mondtam, értelmezésem szerint az angyal csak emberi küldött, akit nevezhetünk a gyülekezet lelkipásztorának. Harmadik. Jézus azzal kezdi mindegyik levelét, hogy tudok cselekedeteidről. Jól lehet, van bizonyos kérdés ezzel kapcsolatban néhány levélnél. Negyedik. Először az elismerést mondja el, és aztán sorolja föl a kifogásokat. Ez az ő módszere. De a kivételeket is meg kell figyelni. Nincs ítélő szó a Szmirnába és a Filadelfiába küldött levélben. Szmirna mártír gyülekezet volt, és Jézus nem ítélte meg azt a gyülekezetet. Filadelfia misszionárius gyülekezet volt, amely továbbadta Isten igéjét, és ezért nem kapott ítéletet. De Krisztus nem dicsérte meg a hitehagyó laodiceai gyülekezetet. Ötödik. A levelekben figyelmeztetés van. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A könyvnek e második nagyobb szakaszában a jelenlegi történéseket, vagyis az egyházzal kapcsolatos tényeket látjuk. Mind a 2 első levélben üzenetet küld az Úr Jézus egy-egy meghatározott gyülekezetnek. Ma talán ismerjük azt a tényt, hogy az első és második századbeli levélírás és utazás általános volt a Római Birodalomban. Nagyon kiterjedt kapcsolatokat ápoltak az egész Római Birodalomban ebben a korszakban. Ezért a Jelenések könyvének 7 levele igen kiemelkedő más okokból is, amelyek között az a legfontosabb, hogy ezek közvetlen levelek Krisztustól a gyülekezeteknek. Ez azt jelenti, hogy 2 efézusi levelünk van, az egyiket Pál apostol írta, és a másikat az Úr Jézus adta tovább János által. Dr. Deismann az Ókori Keletről támadt fény című könyvében megkülönböztette a postai leveleket a tanítást hordozó levelektől, amely megkülönböztetés nagyon mesterségesnek és teljesen hamisnak bizonyult. Valóság, hogy ezeknek a leveleknek az értékét nem csökkenti az, hogy csupán postai levelezés tárgyainak tekintjük. Széles körben olvasták, az emberek tömegeit értékel velük. Sok kiemelkedő gyülekezet volt a Római Birodalomban, de ezt a 7 nevezetes gyülekezetet választotta ki az Úr számos ok miatt, és ezek közül az egyik az, hogy valószínűleg a legfontosabb területen feküdtek a birodalomban az első, második, sőt még a harmadik évszázadban is. A terület fontos volt, mert ott találkozott kelet és nyugat. Krisztus előtt 2000-re virágzott a civilizáció Kis-Ázsia partjainál, a mai Törökországban. Az nagyon szép földrajzi terület. Nem csak szép, hanem gazdag földterület is. Az ősi korban a nagy Hettita nemzet középpontja feküdt azon a területen. Efézust Krisztus előtt 2000-ben alapították a hettiták, akár csak Szmirnát, a mai Izmírt. Pergamont nyilvánvalóan később alapították, majd Tiatirát és Szárdiszt még később, és csak Nagy Sándor idejében emelkedtek hírnévre. Mindig meg lehet állapítani a különbséget, mert az anatóliaiak, a legprimitívebb népek, istenekként állatokat imádtak, míg a görögök istenei, az emberi lények kivetítődései és fölnagyításai voltak. Efézusban körülbelül 200 000 ember lakott. Nagyváros volt tehát, és óriási szabadtéri színpaddal rendelkezett, amelyben körülbelül 20 000 ember fért el. Az az üdülőhelyek vidéke volt, és a római császárok látogatták. Fehér márványból építették a várost, gyönyörű helyé formálták, és Pál is nagyra értékelte. Ha arra gondolunk, hogy az evangélium hatása nem volt számba vehető azon a területen, akkor nagyon is tévedünk. Igen nagy hatása volt az evangéliumnak Efézusra, amelynek tengeri bejáratánál 4 hatalmas oszlop vagy torony helyezkedett el, és azokon láthatták a kereszt emblémáját. Az egyik emléket Máténak, a másikat Márknak, a harmadikat Lukásnak, és a negyediket Jánosnak szentelték. Ma már csak egy oszlop áll azon a helyen, de még mindig rajta van a kereszt szimbóluma. Vannak más bizonyítékai is annak, hogy az evangélium óriási hatást gyakorolt ott, ahol a pogány templomokat később templomokká alakították át. Pál és János szolgálata után igen nagy keresztény népesség alakult ki azon a helyen. Úgy tűnik, hogy Pál legeredményesebb szolgálatát Efézus városában vitte véghez, és Lukács ezt írja róla. Ez 2 éven át tartott, úgyhogy mindazok, akik Ázsiában laktak, meghallották az Úr igéjét, mind a zsidók, mind a görögök. Apostolok cselekedetei, 19. rész, 10. vers. Nem mindenki fordult Krisztushoz, de mindenki meghallotta az evangéliumot. Valószínűleg ez volt a legnagyobb mozgalom, amely valaha végbe ment az egyház történelemben. Efézus nem csak szép város, hanem Ázsia tartományának a fővárosa is volt. Úgy hívták, hogy a hiába valóság vására Ázsiában. Plinius Ázsia fényének nevezte. Ez vallásos és kereskedelmi központja volt az egész területnek, amely befolyásolta Kelet és Nyugat, Ázsia és Európa életét. Amikor Pál megérkezett Efézus kikötőjébe, láthatta a tiszta fehér márványból készített sugárutat. Amint a város középpontja felé haladt, megfigyelhetett mindenfajta csodás épületet, templomokat és ajándékboltokat. Jobbkéz felől volt egy nagy piasztér. amint végighaladt a sugárúton, és előtte a hegyoldalon volt a színház, ahol 20 000 ember helyezkedhetett el. Balkeze felül volt a nagy amfiteátrum több mint 100 000 ülőhelyjel. Akkoriban 1-2 millió ember gyülekezett össze Efézusban. Pál itt végezte leghatalmasabb szolgálatát, és később ebben a városban lett lelkipásztor maga János is. A várost először Diana temploma körül alakították ki, mert az anatóliaiak Diánát imádták. Az első templomot fából építették a tengerpart közelében, egy alacsony helyen, lényegében az alaksorát a tengervíz mosta. Idők folyamán a Kaiszter és a kis Meander folyó sok iszapot vitt oda, és Nagy Sándor korára már betöltötte a templom környékét. Még sohasem láttam olyan országot, amelyet annyira elmosnak a folyók, mint ahogy azt a völgyet elmosták. A folyóvíz maga olyan sűrű, mint a leves, mert annyi iszapot sodor magával. Amikor Nagy Sándor elfoglalta a várost, átadta egyik tábornokának, Lüzimachosnak, és megjegyezzük, hogy az ottani templom azon az éjszakán égett le, amikor Nagy Sándor született. Mivel az iszap egyre jobban betöltötte a kikötőt, Lüzimachosz a népet egy magasabb területre költöztette, és ma éppen azon a területen láthatók a város romjai. Abba a városba érkezett Pál apostol. A régi templom területén Nagy Sándor vezette az új Diana templom építését, ami az ókor egyik csodája lett. Ez volt a legnagyobb görög templom, amit valaha építettek. Több mint 100 külső oszlop vette körül, és mindegyik körülbelül 33 méter magasra emelkedett, amelyek közül 36-ot kézzel faragtak. Az ajtókat ciprusfából készítették. Az oszlopokat és a falakat páriai márványból építették. A lépcsőket ciprusból származó egyetlen szőlőtőkéből faragták ki. A templom szolgált Ázsia bankjának, és hatalmas pénzösszegeket helyeztek el benne. Az volt a képtár is, ahol bemutatták Praxitelész, Fejdiász, Szkopász, Poluktetosz mesterműveit. Apellész híres Nagy Sándor festményét is ott helyezték el. A bársonyfüggöny mögött állt a ledér és otromba Diana szobor, a termékenység istennője. A sok mellű szobor egyik kezében egy botot, a másikban egy háromágú szigonyt tartott. A rémséges efézusi Diana kifejezést könnyen helyettesíthették a fenséges efézusi Diánával. Diana volt a pogányok legszentebb bálványa. Temploma 4-szer akkora területen feküdt, mint az aténi Parthenon, és végül Krisztus után 256-ban a gótok pusztították el. Természetesen Pál idejében még éppen állt a templom. Ha valaki meg akar látni valamit abból a nagyszerű vidékből, menjen el Isztambulba, a Hagia Szofia templomba. Azok a zöld, gyönyörű oszlopok, amelyek ott vannak, Diana templomából valók, és Justinianus emelte ki onnan, amikor felépítette a Hagia Szófiát. Csupán ez oszlopok látványa is elképzelést nyújt Diana templomának szépségéről. Diana temploma körül elkövették az erkölcstelenség legsúlyosabb formáit. Talán többen imádták, mint bármilyen más bálványt. A bálványimádók a legaljasabb szertartásokban és a legbadabb dorbézolásokban és orgiákban vettek részt. Beljebb Diana imádata szexorgiákból állt, és nevét Diánáról Szibillára változtatták. Imádkozzunk! Örökkévaló Istenem! Köszönöm, hogy visszavezetsz a múltba azért, hogy meglássam jelenlegi feladataimat, és kibontakozzék előttem a dicsőséges jövő képe. Szeretnék engedni vezetésednek. Amen.